153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Mai Halas Annó témasorozatunkban köszöntöm nagy szeretettel Végső István történészt. Szia!
Én is üdvözlök mindenkit!
István, nagyon hálásak vagyunk neked, hogy tulajdonképpen Budapesten élsz, és ennek ellenére két halasi egyesületben is aktívan szerepelsz, ugye a Pásztortűz Egyesületnek vezetője, a Gózon István irodalmi körnek az alapításánál ott voltál. Szóval rengeteg időt fordítasz Kiskunhalasra, és itt Pünkösd nem régen múlott. És mielőtt ráfordulunk a mai témára, ami a felsővárosi katolikus templom története, nagyon-nagyon izgalmas, hát hadd mondjak köszönetet, hiszen a tagtársak a te vezényleteddel tulajdonképpen nagyon-nagyon szép és méltó cselekedetet hajtottak végre a temetőben. Melyik temetőben és mit csináltatok?
Igen, a római katolikus temetőben van egy régi sírkőtár, ugye igyekszenek a civilek is, magánemberek is, az egyházközség is, meg ott a temető gondnokság is figyelni az olyan szép sírkövekre, amikre már nem tart igényt a család, viszont érdemes megtartani, mert annyira szép vagy fontos sírkő. Ezeket a sírköveket összegyűjtik egy helyre, ugye erre van ugye példa a régi református temetőben is, ott is van egy nagyon nagy sírkőtár, de a katolikus temetőben, és mi most a katolikus temetőben igencsak koszos, már a betűk kikoptak, megkoptak, ezeket a sírköveket tettük most rendbe. Két tagtársam, ugye Monda Margit, meg Pásztor Gergő járt az élen ebben, nagyon sokat dolgoztak vele, úgyhogy mi így ezt Pünkösdre gondoltuk, kvázi ilyen kisebb ajándékként az egyházközség felé is, meg mindenki felé, akinek ez fontos, meg akinek fontosak ezek a régi emlékek, sírkövek, nekik készítettük ezt így el, hogy meg legyenek takarítva, egy kicsit kiszépüljön ott az a régi sírkőtár.
Nagyon szépen köszönöm, én biztatom a hallgatókat, hogy jön a jó idő, látogassanak el arra, és tekintsék meg ezt a sírkőtárat felújult állapotában is. No, hát már egy picit mondtam, hogy tulajdonképpen mi is lesz a mai téma. Nagy izgalommal és kíváncsisággal hallgatjuk.
Igen, 90 éves, ugye mindig az évfordulókkal is foglalkozunk, 90 éves ugye a felsővárosi kis templom, helyőrségi templom, felsővárosi kápolna, ugye rengeteg néven illethetjük, ugye ma már ugye plébánia is, és hát ez egy nagy kívánsága volt, ugye tudjuk azt, hogy a városunk alakja, pláne amikor még nem volt meg a felsőváros, akkor egy ilyen nyújtott alak, tehát, hogy inkább ilyen észak-déli terjeszkedésű volt. Ezért aztán viszonylag nagyok a távolságok a felsőváros, meg mondjuk az alsóváros alsó pontja között. És ugye tudjuk, hogy a 18. század második felében elég nehéz utakon járva, de sikerült végül is egy templomot létesíteni a katolikusoknak, ott, ahol többségében nők éltek. De hát a felsővárosban is voltak katolikusok, és nekik már egy nagyon régi kívánságuk volt, hogy szeretnének egy templomot létesíteni, vagy legalább egy kápolnát létesíteni a felsővárosban. Na most ez nem volt olyan nagyon egyszerű, és erről fogunk beszélni, az avatásról, alapkőletételről, magáról a helyszínről. Ez lehet, hogy nem lesz mindenkinek annyira szimpatikus, hogy mi is ez a helyszín, meg miért fontos a város életében, de azt gondolom, hogy beszéljünk róla. Én viszonylag kevesebbet tudok a mostani életéről, azt látom, hogy nagyon lelkes az ottani gyülekezet, és nagyon fontos számukra ez az évforduló, ami most ugye megtörtént május végén. Ugye Bábel Balázs érsek is itt járt, tehát azt gondolom, hogy magának a gyülekezetnek, az ottani gyülekezetnek, plébániának nagyon-nagyon fontos az, hogy emlékezzenek erre a cselekedetre, ami tényleg egy nagyon régi kívánsága volt a felsővárosi katolikusoknak, hogy legyen templom.
Én személy szerint is ismerek jó néhány gyülekezeti tagot, akik a felsővárosi katolikus közösségnek a tagjai, és református létemre is sokat ismerek közülük. Nagyon-nagyon összetartó közösség, nagyon komoly hívő keresztjénekről van szó, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy örülni fognak ennek a visszaemlékezésnek. És hát valóban érdekes, ugye úgy, ahogy készültünk a beszélgetésre, mondtad, hogy azért is volt különösen nehéz, hiszen azért ez egy református város volt, és hogy két katolikus templom is legyen, azért ez jó, hát szeretnénk, na de hát sok mindent szeretnénk, és hogy ez mégis megvalósult, azért ez egy kisebb fajta csoda.
Pontosan, ugye akkor már, amikor ez a templom épül, akkor már a katolikusok többségben vannak. Ugye pont a századfordulón fordul meg a szám, a népszámlálási adatok szerint. Tehát gyakorlatilag 1900-tól már többen vannak a katolikusok a városban, de a város vezetése A város közélete az abszolút református, akár a polgármesterektől kezdve a képviselőtestület többsége református. Ők ugye a 18. században se örülnek, akkor még ugye bíró volt, meg tanács volt, meg presbitérium. Nem nagyon örültek annak, hogy itt a katolikusok templomot kívánnak építeni, és hát akadályozták. És itt is elmondhatjuk, hogy a felsővárosban is akadályozták ezt. Nagyon nehézkesen tudott ez megvalósulni. És akkor egy kicsit a helyszínről beszéljünk, mert hogy szerintem az is nagyon izgalmas helytörténeti szempontból, majd mindjárt visszatérünk erre a nagyon nagy nehézségekre. A 18. századból van egy nagyon szép kis leírásunk ezzel kapcsolatban. A városnak felső végén van egy magános nagy halom, mely felől az a tradíció, hogy Mátyás király idejében ezen városban lévén a kunok széke, az akasztófa azon volt, amint hogy a mai napig is Akasztóhegynek neveztetik. És ez valóban így is volt, tehát azt a területet ott, ahol a felsővárosi iskola van, ott, ahol a templom van, és még néhány magánház is, hogyha jól sejtem, Akasztóhegynek vagy Akasztóhelynek nevezték a régiek, pont ezért. Egy kedvelt domb volt, nyilván a kiemelkedése miatt fontos is volt. Nyilván azt is el lehet mondani, hogy valószínűleg a felsőváros, ameddig ugye víz alatt volt, ugye erről már sokszor beszéltünk, hogy a 17.-18. században azért a városunk egy része víz alatt volt, ott az akkor is kiemelkedés volt, tehát akkor már ott laktak emberek, de használták valóban kivégzőhelynek. Ugye a boszorkányüldözésnél is szóba került ez a helyszín, tehát hogy nagyon vegyes a története finoman szólva ennek a helynek, tehát még egyszer mondom, laktak is ott emberek, ki is végeztek embereket, boszorkányüldözés is volt, és még ilyen szépen le is írják, hogy a kunoknak széke volt itt, tehát azt jelenti, hogy ez volt az egyik székhelye a városnak, tehát lehet, hogy ezen a helyen volt valójában az a halas, amit halasnak nevezünk mondjuk a középkorban. Úgyhogy ezen a helyszínen szerette volna, vagy úgy gondolták a katolikusok, hogy ezen a helyszínen lenne alkalmas terep, akkor még teljesen más volt ennek a helyszínnek a beosztása. Maga a felsővárosi iskola is még egy kicsit másképp terült el, és egy úgynevezett Erzsébet-liget vagy Erzsébet-kert volt itt, és oda szerettek volna építkezni a katolikusok. Na, ezt nem engedélyezték. Később egyébként az iskola odaépítkezik a 30-as évekbe, de katolikusok nem hagyták magukat, és megvásárolnak ott egy lakóházat. És a lakóház helyére kezdődik el az engedélyeztetés, amit viszont 1930-tól létesül egy római katolikus egyházközösség templomépítő bizottsága. Ezt is akadályozzák, folyamatosan akadályozzák, megkezdődik a gyűjtés, tehát a hívek rengeteg pénzt adnak ebbe bele, tehát hogy a híveknek nagyon sok minden köszönhető ebből a szempontból, de az engedélyek nem nagyon érkeznek. Ehhez az kell, hogy a felsőváros legfőső végén, ugye ott a Kőrösi útnál települjön a kerékpáros laktanya, a kerékpáros alakulat, a kerékpáros zászlóalj, és innentől kezdve már kénytelen megadni magát a város, mert nyomás van rajtuk, hogy érkezik egy katonaság, és a katonaság is kijelenti, hogy nekik a felsővárosban kell egy templom, nem akarnak lemenni mindig az alsóvárosba, és ezért aztán nem véletlenek ezek a dátumok. 1932. szeptemberétől indul meg az építkezés, és szeptemberben vonul be a kerékpáros zászlóa is, 1932-ben. Az alapkőletétel 1932. októberében van, és ugye 1933. május végén adták át végül a templomot. Nem véletlen, hogy a zászlóai parancsnoka, Bitó alezredes is ott volt az avatáson, és az se véletlen, hogy az országos katolikus tábori lelkész avatja, a tábori püspök avatja, ugye Hász István ezt a templomot, ezt helyőrségi templomnak hívták ebből fakadóan. Ugye maga a két védőszent, ugye az Jézus szíve, illetve kis Szent Teréz, és gyakorlatilag innentől kezdve ott nagyon komoly élet indul el. De hogy még hozzam a párhuzamokat a katonasággal kapcsolatban, az se véletlen, azt gondolom, hogy magát a kivitelezést helyben Tóth Lajos építési vállalkozó vállalta a templom kapcsán, és később a kerékpáros laktanya bővítését is ő vállalja. Tehát, hogy még ilyen szempontból is összeérnek itt a szálak a katonasággal, a kerékpáros zászlaja, én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból azért mégiscsak fontos ezt kiemelnünk. És hát hatalmas tömeg van, ilyen 1500 meg 5000 fő is részt vesz a különböző templommal kapcsolatos búcsún, avatáson, rendezvényeken, tehát hogy egy nagyon nagy tömeget sikerül a katolikusoknak megmozdítani. Ki kell emelnünk dr. Kovács Vince plébános nevét, aki nagyot küzd, ő az, aki gyakorlatilag templomépítő plébános ilyen szempontból. de ő nem csak Kiskunhalason, ő Jakabszálláson is például neki köszönhető, az érdekes, hogy ott is Jézus szíve templom van, és az ottani plébániát ő létesíti 1919-ben, de Szolnoki Jánosnak is sokat lehet köszönni, akkor az, ha jól sejtem, ő káplán volt Kiskorson, de elkerül Monorra, ő neki viszont Pesterzsébeten köszönhető egy templom, és érdekes mondom, azt is Jézus szívének nevezték el. Úgyhogy ezek a szálak, meg ezek a templomok egyébként ilyen szempontból összeérnek, ilyen, hát egy kicsit viccesen ilyen ikertornyok gyakorlatilag, hiszen ugyanazoktól az emberektől, tehát dr. Kovács Vincétől, meg Szolnoki Jánostól is függött szerintem az, hogy ki lett például a védőszent, és hogy templomok létesülhettek. Nagyon fontos volt akkor a katolikusoknak egyrészt a Jézus szíve mozgalom, ez egy kiemelt mozgalom volt akkoriban, de fontos volt a kis templomoknak a hálózatát létrehozni a nagy távolságok miatt. Tehát érezték azt, hogy itt nagyobb a távolságok, akkor sokkal jobb az, hogyha nem kell bekocsizni, nem kell begyalogolni, hanem egy kicsit közelebb építenek templomokat, ott, ahol viszonylag nagy számban vannak katolikusok, úgyhogy ilyen szempontból is fontos volt. De a következő plébános, Baranyi Lászlónak is egy nagyon fontos lépésnek tűnt ez az egész templom, tehát ő is a szíve ügyének tartotta, és azt is mondta, hogy gyakorlatilag 160 éve nem történt Halason ennyire fontos a katolikusok életébe, mint ennek a templomnak a felépítése, tehát ő 1933. júniusától vette át a tisztséget dr. Kovács Vincétől a plébánosi székben, és számára is nagyon fontos volt a templom, tehát ő is azt akarta, hogy ez benépesüljön ez a templom, ez életet kapjon, és Bábel Balázs kalocsai érseknek a mostani 90 éves évfordulón elmondott szavai gyakorlatilag rímelnek erre teljes mértékben. Ő is azt mondta, hogy hát az, hogy fölépült a templom, ezek pusztán kövek, de a valódi templom itt a hívekből áll. A hívek azok, akik valóban föl tudják építeni magát, az egyházközséget, meg a gyülekezetet. Az ő szerepük még fontosabb, mint a kövek.
Hát ezt nagyon jó hallani, pont nemrégen olvastam ezzel kapcsolatos cikket, tehát, hogy ugye a Bibliában azért ezt sokszor hangsúlyozza Jézus, hogy ti vagytok az élő kövek. No, jöjjön most egy kis zene, és hamarosan folytatjuk szakértőnkkel, Végső István történésszel helytörténeti Halasannó sorozatunkat, melyben a felsővárosi katolikus templom vagy kápolna történetéről mesél nekünk rendkívül izgalmas dolgokat. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai Halas Annó témasorozatunkat Végső István történésszel. A helytörténet talán a legizgalmasabb dolgok egyike, hiszen bennünket érintő, az őseinket érintő kérdésekről van szó, nagyon szeretjük, és a hallgatók is ezt a sorozatot. A felsővárosi katolikus kápolna éppen 90 éve épült fel, és éppen májusban, most már tudjuk pontosan, hiszen akik eddig velünk tartottak, azért már egy néhány kanyaron túl vagyunk tulajdonképpen, hogy nevezték ezt helyőrségi templomnak is, vagy ugye felsővárosi templomnak, úgy említetted, hogy nagy volt a távolság az alsó és felsőváros között, tehát egész egyszerűen az emberek nem ültek be az autóba, és ott voltak 5 perc alatt, hanem bizony gyalog, és amikor az utak sárosak voltak. Szóval nagyon számított a távolság, úgyhogy a katolikus egyház nagyon okosan gondolkodott, hogy nem csak azért kell, hogy több kő legyen, úgymond, hanem azért, hogy az emberek, úgy említettük, ott hagytad abba az élő kövek, az emberek, a hívő emberek, bizony hamarabb jussanak közösséghez, az Istennek az igéjéhez. No, hallgassuk tovább a történetet.
Igen, és hát ki kell emelni, ugye itt nem csak a felsővárosról beszélünk, hiszen gondolj bele, akkor a 112 ezer kataszter holdas Halasnak azért nagyon nagy távolságai voltak, tehát itt azért vehetjük azt is, hogy az északi régióból is érkezhettek, tehát Sóstó környékéről is, akár Pirtó környékéről is érkezhettek hívek, tehát hogy számukra is nagyon fontos volt az, hogy egy kicsit közelebb, egy nagyon kicsit közelebb legyen a templom, és akkor könnyebben meg tudják közelíteni, könnyebben oda tudnak érni a misére, és hát nyilván azt se felejtsük el, hogy azért az alsóvárosi templomnak is megvoltak a maga határai, tehát akkor például, amikor ez még épül, akkor még ugye nincs meg a templom bővítés sem. Tehát, hogy nem ekkora az alsóvárosi templom, hanem kisebb, tehát a hajókat később építik hozzá, tehát, hogy ilyen szempontból, hogy kényelmi szempontból is sokkal jobb volt az, hogy van egy másik templom, és hát kvázi tehermentesül az alsóvárosi. Tehát minden szempontból helyes döntésnek tűnik, és ha már mondtuk itt a Baranyai László plébánost, akkor gyorsan idézek azért tőle. Ez a kis templom örök bizonysága annak, hogy a katolikus öntudattal, megértő szeretettel, áldozatos tejkürtel és fáradtságot nem ismerő munkával, a mai nyomorúságos időben is nagyobbat lehet alkotni, mint akkor, ha anyagi jólét van ugyan, de nincs hozzá vallásos és áldozatos szellem. Tehát ez azért jól mutatja azt, hogy egyébként nagyon nagy áldozat volt ez egyébként a hívek részéről. Én pontosan tudom, a református gyülekezet is nagyon sokat áldozott a saját templomára, de ebben nem maradnak el a katolikusok sem, ők is nagyon sokat áldoztak a saját templomukra, hatalmas pénzbe került ez azért a korszakban is, és hát gondoljunk bele, hát pont túl vagyunk a gazdasági világválságon, illetve hát ugye tudjuk, Magyarországon mindig egy kicsit tovább gyűrűznek ezek a válságok, ezek a világválságok, tehát hogy munkanélküliség van, szegénység van, tudom vidéken annyira nincsen talán, de mégis a gazdasági világválság minden megmutatja a hátrányait, és ennek ellenére a hívek összeadnak annyi pénzt, az egyház tud rá költeni. És én azt gondolom, bár ez még lehet, hogy a későbbi kutatások része, biztos vagyok benne, hogy a hadsereg is hozzájárult valamennyivel végül a templom felépítéséhez, úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon szép összefogásnak az eredménye is gyakorlatilag ez a templom. És akkor beszélhetünk egy kicsit későbbi időszakról, vagy nem is annyira későbbi időszakról. Ugye már a következő évben ilyen 1500 fő gyűlik össze gyakorlatilag, hogy demonstrálják azt, hogy mennyire fontos számukra ez a katolikus templom, tehát rá egy évre újra hatalmas tömeg gyűlik össze. Ugye itt ugye nagyon sok ember nem tud összegyűlni egyébként, tehát aki volt abban a templomban, az tudja, hogy itt nem több ezres tömegről beszélünk. Ezek az emberek hozzá kint álltak, és körbevették a templomot, és mutatták azt, hogy de ők ragaszkodnak ehhez, és ez egy fontos lépés volt a halasi katolikus közösség részéről. De azért beszéljünk, néha ugye szoktunk behozni egy kicsi bulvárt, azért mindig behozunk ezekbe a dolgokba, most is fog történni természetesen ilyen. 1936-ban, tehát 3 év múlva van egy nagy persejfosztogatás sorozat, ami sújtja a templomot, a sekrestés vagy harangozó az, aki lebuktatja a 3 iparos tanoncot, akik összesen 7 alkalommal fosztogatták az ottani persejt, de aztán végül csak lebuknak, mert van egy nagy közös összefogás, és hát eleve nagyon felháborító ez a dolog. Nyilvánvaló módon, ugye a rendőrség végül is kézre kerítette ezeket az iparos tanoncokat, akik egyébként meg elmondták, hogy mire költötték a pénzt, mozira, fagylaltra és cigarettára. Tehát, hogy ilyen szempontból nem sokat változott a világ, nem tudom, hogy ki mire költi most a pénzt, de szerintem, hogyha a fiataloknak van egy kis plusz pénzük, akkor valószínűleg hasonló dolgokra költik, tehát a szórakozásra magyarul. De persze nem minden fiatal lop,
és nem is
a persejeket szokták fosztogatni. Szerencsére manapság már nincsenek ilyen hírek. Aztán például nagy hír volt, én egy országos labba találtam, ugye a mindenki által ismert Lakatos Vince, újságíró, filmrendező, is ebben a templomban házasodott össze Vas Terikével, ahogy emlegették, és Baranyi László adta őket annak idején össze, és ennek volt, mondom, egy ilyen nagy híre volt még az országos lapokban, de külön ki volt emelve egyébként maga ez a kis helyőrségi templom, hogy itt adták őket össze. Ugye mondjuk Lakatos Vince ráadásul tényleg így közel állt az egyenruhásokhoz, egyrészt a rendőrséggel is komolyan együttműködött, mint újságíró, utána pedig ugye ő hadütudósító is lett a II. Világháború idején, tehát valószínűleg ennek is volt köszönhető az, hogy ők itt esküdtek egymásnak örök hűséget. Úgyhogy nyilván biztos, hogy nagyon sok mindent el lehetne még így mondani önmagával a templommal kapcsolatban. Én azt azért még gyorsan kiemelném, hogy maga itt a lelkészség, vagy a plébánia megszervezése, az ugye 1983-ra tehető, és nagyjából innentől kezdve van itt anyakönyvezés is, tehát hogy azért egy szép lassan csordogáló fejlődést mondhat magának. Nyilván itt azért az is kellett, hogy itt azért a szocialista korszakban azért nyilván másképp zajlottak a dolgok. Gondolom, hogy kevésbé is volt talán látogatott ebben az időszakban maga a templom, de aztán a rendszerváltástól újra lendületet kapott, és én is azt láttam, hogy van egy ilyen nagyon erős mag, akik nagyon szeretnek oda járni, gyülekezet be, és hát összetartóak, és hát boldog születésnapot kívánunk innen is magának a templomnak is, meg a gyülekezetnek is, mert azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetnek arra a 90 évre, ami ott eltett, meg az előtte lévő időszakra is, hogy mennyit küzdöttek ezért a templomért.
Ez pontosan így van. Boldog szülinapot nekik. Azért nagyon jó hallani ezeket a számokat, és egyrészt fájdalmas is, tehát az ember elképzeli, hogy 1500 fő gyűlt össze, mondjuk egy búcsún ott, akik mind örvendeztek, tehát majd 1500 fős, hát nem tudom, tehát Bármelyik templom borzasztóan boldog lenne, hogyha ilyen eseményt tudna szervezni. Ugye leszámítva a pápa látogatást, ahol azért többen voltak ettől, de azon kívüli eseményeknél hát ez tehát hihetetlen, nem is tudjuk még pontosan a hivatalos adatokat, hogy hányan vallották református vagy katolikusnak magukat, tehát hogy most azért egy nagyon komoly csökkenés van, úgyhogy nagyon jó hallani ezeket az adatokat, és hát bízunk benne, hogy ahogyan ott nagyon-nagyon kitartóan szerettek volna valamit, és ahogy említetted, a nehéz gazdasági körülmények ellenére nagyon áldozatos szívvel csodás dolgok történtek, hát bízunk benne, hogy most a kis létszám ellenére is csodálatos dolgok fognak történni az Isten erejével. És már nagyon köszönjük ismét ezt a csemegét.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Hallgatóinknak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Én azt gondolom, ismét gazdagodtunk, hiszen itt lakunk, itt élünk, a környékben élünk. Jó tudni, hogy ez a kis bűbájos katolikus kápolna, a felsővárosi templom. És hát egészen pontosan tudjuk, hogy nem véletlenül van ott a Gábor Áron szobra rézágyúja, hiszen ez egy helyőrségi templom volt, és igen, nagyon sokat köszönhet annak, hogy bizony akkor a katonáknak is nagy igénye volt a hitéletre, közeli hitéletre, templomra. Tehát boldog születésnapot kívánunk, 90 éves szülinapot, és Istvánnak pedig nagyon köszönjük, hogy mindezt megosztotta velünk. Végső Istvánt hallhatták, helytörténészt, történészt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.